Kirándulás. Sok-sok év múlva, mikor mindaz, ami az erődben történt, múlt volt már, háborús emlék, történelem, s azok, akiktől félt, akikért rajongott, vagy akiket megvetett, mind már csak árnyak az emlékek között, mindannyiszor úgy emlékezett arra a légvédelmi gyakorlat éjszakájára következő időszakra, mint élete legszebb idejére. Mert bár a gond az apja miatt nem hagyta el egy percre sem, s az utána való kívánkozás semmivel sem enyhült, ám a főváros, a régi környezet, a sokorai Atala vagy a barátnői képe egyre ritkábban kísértette, és egyszer csak azon kapta rajta magát, hogyha az apját többször láthatná, ha rendszeresen találkozhatnék Ferivel, meg Mimó nénivel, akármeddig szívesen itt maradna Árkodon, mert az iskola fehér feketessége nem riasztja már, alacsony ívei alatt békésen alszik. Testvérei voltak. 19. A viharos év kezdett, a sok fájdalmas összeütközés után olyan szoros egységben élt a többiekkel, amihez hasonlóban sose volt része, s aminek csak az egyik oka volt, hogy az osztályok valóban közösséget alkottak, mindig mindenből egyformán részesültek, vagy egyformán maradtak ki. A másik ok magának a matulának a világában rejlett. Gina felismerte, hogy immár nem magára hagyatva, hanem társak, barátok közt, lélegzett elállítóan izgalmas a tilalmak erdejében élni. Mint az éhes fiatal rókáknak, folyton résen kellett lenniük, hogy a szabályok, az örök ellenőrzés ellenére is csak kicsikarjanak maguknak egy csipetnyi örömet, s 20 vál hát támaszkodott egymásnak ebben a szüntelen örömkeresésben, 20 nevetésre, szerelemre áhítozó fiatal test. Most jött rá, mennyivel nagyobb élmény a jó, ha küszködni kell érte. Mekkora erő úgy élni, mint egy hegymászó csapatnak. Az osztályt láthatatlanul egymáshoz rögzítő kötél biztonságában. Együtt érezni boldogságot, bánatot, együtt izgulni, reménykedni, várni, és segíteni annak a másiknak, aki éppen bajban van, aki rászorul. A légvédelmi gyakorlat után valahogy megváltozott a felnőttekhez való viszonya is, s magyarázat nélkül is felismerte, azok sem ellenségek, csak ellenfelek, mint mikor maga az osztály is tornaórán két csapatra bomlik, és tíznek-tíznek egymás ellen kell játszania. Majdnem, hogy mulatságára szolgált már ez az állandó mérkőzés a felnőttekkel. Megkerülni, legyőzni, félrevezetni őket, s a végén egy ügyes ugrással elkapni előlük a labdát. Ha az apjával sűrűbben beszélhet, könnyebben viselte volna el azt is, hogy nem láthatja. Ám a tábornok ragaszkodott a heti egyszeri híváshoz, s új találkozásra következett egyhamar. Gina félt, hogy most, mivel már bizalmasak egymáshoz, az osztály majd megkérdezi, miért érintkezik ilyen különös módon az apjával, ahelyett, hogy leveleznének. Ám a lányok másképp reagáltak az ügyre, mint képzelte. Igazi levelet írni a matula szülő kímélő cenzúrája miatt úgysem lehetett. Az ötödikesek szívesen kaptak ugyan levelet, de írni a mindig ugyanaz, holt unalmas beszámolókat már nem volt ínyükre. És úgy gondolták, boldogan lemondanának a levelezésről, ha hetente egyszer legalább a hangjukat hallhatnák apjuknak vagy anyjuknak. Már akkor tudtak róla mindent. Marcelt, a sokorai Atala világát, a heti tejákat, Mimó nénit és persze Ferit is. Amint elvállalta a terráriumot, az osztály is vállalta Ferit. És Kiki úgy lelkesedett a hadnagyért, mintha nem is a Gina udvarlója volna, hanem a sajátja. Sokat beszélgettek Feriről lámpaoltás után. Gina részletesen ismertette, milyen a szeme, a haja, az egyenruhája, milyen érzés táncolni vele, s mit gondolt ő, mikor a hadnagy megszagolta a haját, és azt mondta, senkinek sincsenek ilyen illatos fürtjei. Meg hogy esett, mikor Feri kezet csókolt, és azért könyörgött, intézze el már otthon az apjánál, hogy ott is meglátogathassa. Mert nem élet az olyan, amelyben nem beszélgethetnek minden nap. Bánki Anna nagyon kérte, menjen hozzá minél hamarabb, lehetőleg még érettségi előtt a hadnagyhoz. Háborús időkben sok az ilyen fiatalkorban kötött házasság. Itt eskedtesse magát a nagy tiszteletű úrral, s legyen olyan ruhája, hogy szétpukkadjon az igazgató, és mindenütt csillogjon rajta valami dísz, ahány négyzetcentiméternyi hely csak van a kelmén. Torma Gedeon úgyse szólhat majd, mert ez kivételesen nemes tradíció. A matulások mind itt esküsznek, az imateremben, nem a városban. Horn Mici is itt esküdött annak idején, azzal a bizonyos fiúval. Szereti is ezt az iskolát, bizonygatta Bánki. Hányszor be nem jön, végigfut a kerte minden különös ok nélkül, épp csak, hogy lássa. A portás is imádja, mint mindenki, mint maga Gedeon. Horn Mici bejelentés nélkül léphet az épületbe, amikor csak akar. Nem látta még Gina ideben? Nem látta, de nem is nagyon érdekelte. Horn Mici emléke még szúrt, s akármilyen kedves is volt hozzá, s akármennyire úgy kellett mindennek történnie, ahogy történt, Horn Mici neve kudarc emlékéhez kapcsolódott a tudatában. Igazán nem vágyott látni, amint itt járkál az épületben vagy a kertben. De az esküvő gondolatával jó volt eljátszani. Csak hogy a terrárium, amelyet olyan rendben tartott, hogy Éles többször is megdicsérte érte, sokkal reálisabb kapcsolat volt egyelőre, mint Feri, akinek akkor se lett volna szabad írnia, az apjának tett ígérete miatt, ha hozzájutna borítékhoz, és kicsempészhetné a levelet az intézetből. Ha nem volna apja tilalma, akkor se tudja, hogy oldhatná meg. Zsuzsanna csak nem futólépésben vezeti el az osztályt minden postaláda előtt, és annyira a járda szélén, hogy 4 méter hosszú karjának kellene lennie, hogy a levélszekrényt elérje. De azért Feri velük élt, mint a murai bölcsésze, vagy a salm samukája, akit Pálnak hívtak ugyan, de Samukának kellett nevezni, mert a matulás hagyományok szerint Sámuel volt minden teológus gúnyneve. Az osztályban egyébként, mint kiderült, Torma kivételével mindenkinek volt odakin valami ábránt képe, a leltár adta férj mellett. Valaki élő személy a külső világban, igazi fiú, igazi fiatalember, akit emlegetni lehetett. Összehasonlítani mások szerelmével. Elképzelni róla, hogy szünetben esetleg találkozhatnak vele, sőt, pár mondatnyit talán sikerül beszélgetniük is, távol a matula figyelő szemétől, fülétől. És aztán volt az ötödikeseknek egy közös érzelmük is, hisz kivétel nélkül valamennyien szerelmesek voltak egy kicsit Kalmár Péterbe. Ez a szerelem önzetlen érzés volt, nem mert tudták, hogy eleve reménytelen, hanem mert annyira ragaszkodtak Kalmárhoz, hogy folyton azon törték a fejüket, ő vajon kit szerethet, és milyen módon segíthetének neki abban, hogy boldog is legyen a szerelmesével. Az 5. osztály nagyon is tisztában volt azzal, hogy Kalmár vonzódása, ha csak ugyan szeret valakit, nem lehet kisebb titok, mint a saját leltár férjük. Kalmárt épp úgy lesi az igazgató, mint őket a prefektájuk. Kalmár, ha udvarolna is valakinek, csak házasulási szándékkal teheti, és az sem hosszú ideig, mert az sem illendő. A matulás tanárok vagy egyáltalán nem udvarolnak, vagy ha mégis, megnősülnek szaporán, és kiköltöznek a városba a tanári lakrészből. Bár a kapun túl nem tudták már követni az útjait, úgy gondolták, nemigen járhat Kalmár a városban senki után sem, mert akkor már gyűrű volna az ujján. Valahol máshol kell keresni azt, aki Kalmár tudatát betölti. Máshol. Talán éppen ideben, közelebb. Hogy jól következtettek, az az iskolai kiránduláson derült ki. Mikor azon a bizonyos esős estén meg akart szökni, és Königbe botlott a pályaudvaron, Gina nem törte rajta a fejét, mit magyarázott neki a tanár valami kirándulásról a csorgó esőben. Később tudta meg az osztályban, hogy a matulásokat évente 2-szer, ősszel meg tavasszal kirándulni viszik a város közelébe, ahol az iskolának földje, szőlője meg gyümölcsöse van. Más években mindig októberben volt a kirándulás, többnyire szüretelni mentek. Most évkezdete óta folyik a húzavona, engedélyezi-e a püspök az eltávozást. Végül is Königet küldték ki előőrsnek. Nézze meg olyan szempontból a birtokot, van-e ott légi veszély esetén hely, meg mód, hogy biztonságba helyezzék a tanulókat. És milyen a vasúti összeköttetés? König azzal jött vissza, hogy a présház nem jöhet számításba, a lakóház sem, mert kicsi, a borpincék terjedelmük miatt szintén nem alkalmasak, ám olyan közel van egy kis erdő, hogy oda bevethetik magukat, ha szükség lenne rá, Különben is valószínűtlen, hogy 1943. novemberében Árkot környékén éppen egy szőlőt és egy gyümölcsöst érjen támadás. Az engedély hát, ha nem is a szokott időben, hanem egy jó hónappal később, de megérkezett. Kalmár maga jelentette be a kirándulást azzal a figyelmeztetéssel, el ne kövessenek valamit, ami miatt aztán itthon kell majd hagynia őket. Az ötödikesek hát csak sóhajtoztak boldogságukban. Üvölteni csak tornaórán mertek, egy órával később, mikor Trude Gertrude közéjük dobta a nagylabdát, s elégedetten hallgatta, milyen élesen tör ki belőlük a testedzés nemes szenvedélye felkeltette ifjonti indulat. Miközben az ötödikesek azt se nézték, hol a labda, csak gurultak a szőnyegen, összefogózva gyúrták egymást, és teljesen másra gondoltak, mint a testedzés. Kirándulás, ami megbontja az erőt hétköznapjait. Milyen csodálatos lehetőség ígérete! A matula mintaszerűen viselkedett egész héten. A szombati kiértékelésben sem volt büntetés. A vasárnapot úgy ülték meg, ahogy szokták, mert hála Istennek az úrnapját nem volt szabad se utazgatásra, se testi munkára felhasználni. Így a kirándulás munkanapra, hétfőre esett, amelyen igazgatói szünetet engedélyezett Torma Gedeon. A kapus kivételével mindenki velük tartott. A konyhai személyzet épp úgy, mint a takarítónők. Beteg nem volt az intézetben senki, ment hát a tanári karral együtt az orvosnő is. Mikor a menet mögött bezáródott a kapu, Gina arra gondolt, ilyen kihalt még sose volt az erőd, mióta ő itt él. Nincsen most más benne, csak a portás a fülkéjében, és a kert végében Abigail. Abigail azóta nem jelentkezett. És ha másnál mégis, akkor az a más épp úgy hallgatott erről, mint maga Gina. Hányszor eszébe jutott pedig, és hányszor próbálta elképzelni az arcot, azt az igazit, a titkosat, ami a szobor mögé rejtőzött. Gina sejtette, ha éjjel-nappal módjában volna ott leskelődni a szobor körül, egyszer csak észrevenné, melyik felnőtt emeli ki a korsóból a cédulát, de azt is tudta, kivihetetlen. Feltűnően sokat ácsorogni nem tanácsos Abigail szobra körül, a tanári lakrészből oda lehetett látni, s előbb-utóbb csak figyelmet keltett volna, ha valakinek szinte állandó tartózkodási helye a kertben az ampír fali fülke. De nyilván hiába is kémlelt volna ott, Gina sejtette, hogy az, aki Abigail álarcában közöttük rejtőzködik, éjjel jár, mikor ajtóablak zárva, és a növendékeket a hálótermek őrzik. Hogy valóban mindent tud, ami a matulában történik, arra az ő szökése a példa. König, amilyen fecsegő, nyilván ahogy hazaérkeztek, elkürtölte mindenkinek, hogy hozta ő haza az agyonázott kis vitait a hornmici uzsonnájáról. Így tudhatta meg Abigail, aki azonnal rájött, miről lehetett voltaképpen szó, és ennek megfelelően cselekedett. Abigail neki írt sorai, vele való kapcsolata volt az egyetlen, amiről nem számolt be az osztályának akkor sem, mikor már meg se tudott lenni nélkülük, és furcsa módon nem amiatt, hogy megtudják, rájuk való haragjában világá futott volna. Azt nem bírta megvallani nekik, hogy König nem rátalált, hanem elfogta. Merő gyáva jóságból hazudott miatta, aztán meg visszahurcolta. A König áldozatának, egyben megmentettjének lenni olyan megalázó volt, hogy Gina aznapig nem tért napirendre fölötte. Vonultak az állomás felé. Most munkára voltak öltözve mind, tanulók, nevelők egyformán. A lányok fején kendő, s bár szép napot ígért az egyelőre még csípős novemberi kora reggel, felkészültek esőre, komolyabb hidegre is, és tarisznya helyett ezúttal hátizsákot kapott mindenki. Ebédcsomagot, esőköpenyt, tartalékkabátot és munkára való kesztyűt vittek benne. Azon az úton haladtak, amerre Hornmici lakott. A magyar fájdalom szobránál Gina önkéntelenül is oldalra pillantott, ám most nem volt a szobron cédula. Hornmici ablakai nyitva voltak, maga Hornmici nem látszott, csak az öregasszony, aki éppen a portörlőt rázta ki, és aki köszöntötte is őket. Az állomáson egy kissé várniuk kellett. A nagy váróteremben a padokon pár vonatot leső utas bóbiskolt. Nagyon korán volt még, és alig világos. Most, hogy nem egymás mögött, hanem egymás mellett látta az osztályokat, jobban megfigyelhette a nevelőket is. König ócska lódent viselt, bricsesz nadrágot, a torkán sál volt, és valami furcsa formájú sapka a fején. Kalmár rozsdaszínű sportruhája nadrágját frissen vasalhatták. Oly vidám volt azon a reggelen, s olyan elegáns, haját persze nem fette semmi. König sorra látogatta az osztályokat, mint aki még nem döntött el, hova csatlakozzék, de nem marasztalták sehol. Az ötödikeseket is kérdezgette, örülnek-e a kirándulásnak. Az osztály fagyos illemmel válaszolt. Erre König otthagyta őket is. Elkezdett sétálni a váróteremben. Konstatálta, hogy sötét van odabenn. Megkereste a villanykapcsolót, s hogy jobban lássanak valamennyien, fel is gyújtotta a villanyt. Járkált, ásítozott, nézegetett. Egyszer csak földbe gyökerezett a lába, s azt kiáltotta. Na hát! Követték a tekintetét. Gina, mintha meg akarná akadályozni, hogy ami eszébe jutott, meg is fogalmazódjék, szájára kapta a kezét. A váróteremben az egyik fal egészét beborították a háborús plakátok. A fal legközepén ott látszott Csonka Magyarország képe is. Körötte az elszakított országrészek, és alatta vastag, fekete felirat. Nem, nem, soha. Ám ezt a három szót kiegészítette valaki fekete betűkkel, amelyek olyanok voltak, mintha ecsettel mázolták volna oda, hogy jobban el lehessen olvasni őket. És a szöveg az első három szóval együtt így vette körül Magyarország képét. Nem, nem, soha. Ne adjátok oda a fiaitokat Hitler mészárszékére. Az igazgató megsemmisítő pillantást vetett Königre. Gina hallotta, hogy sziszeg neki oda, minek kellett ilyen feltűnést keltenie. Ha lát valamit, vegye tudomásul szó nélkül, és azonnal jelentse az állomásparancsnokságon, ne a gyerekeknek mutogassa. Az utasok érdeklődve pislogtak a falra, többen fel is álltak, közelebb mentek a plakáthoz. Az igazgató akkor hátra arcot vezényelt az egész intézetnek, és ezzel el is érte, hogy nem volt az az legegyügyűbb elsős sem, aki gondosan meg ne jegyezte volna, mi áll a falon. Aztán König eltűnt. Nem sokára bakancsok dobogtak, de közben az ő vonatuk is befutott, be kellett szállniuk. Már nem látták, hogy másznak fel a katonák egy pad tetejére, s próbálják meg eltávolítani a plakátot, amelyről később kiderült, nem is szöggel rögzült a falra, hanem valaki valami iszonyúan erős ragasztóval odaenyvezte. Az árkodi ellenálló, akire őt rábízták. Gina szíve úgy vert, hogy azt hitte, kívül is meglátszik a kötényén. Most másodszor találkozott a kezenyomával. Ó, milyen bátor lehet, milyen vakmerő! Éjjel kellett kiszöknie ide, felmászni a padra, és villámgyorsan felmázolni a szöveget, még észre nem veszik. Ha láthatná őt, ha tudhatná, kicsoda! De épp úgy titok az arca, mint az Abigailé. Beszélni arról, amit láttak, persze nem lehetett. Megjegyzést tennie legfeljebb valamelyik tanárnak volt szabad, s mert Kalmár volt az, aki a legszebben, s legférfiasabban beszélt mindig a háborúról, Kalmárra néztek beszállás után mind az ötödikesek. Ám Kalmár nem a plakáttal foglalkozott abban a percben. Nem vette észre az osztály kérdő pillantását sem, mert Kalmár maga is nézett valakit. Zsuzsannát. Zsuzsanna éppen helyet választott magának, Kalmár meg előrántotta a zsebkendőjét, és megtörölgette a nem eléggé tiszta padot, méghozzá olyan tekintettel, hogy az ötödikeseknek a lélegzetük elakadt. Ez már nem gyanú volt, találgatás, hanem maga a bizonyosság. Hát, Zsuzsannába szerelmes ez a Kalmár. Ezt választotta ki. Ezt a szigorú szentet, aki szőke fürtjeit minden reggel visszaparancsolja a főkötője mögé. Igaz, hogy hiába, mert délre mindig kibújnak, s megint ott aranylanak kedves homlokán. És hogy az út még felejthetetlenebb legyen, még nagyobb élmény, valami mást is megláttak ugyanakkor. És ez a valami Gina figyelmét tüstént hűtlenül elterelte az árkodi ellenállóról. Látták Königet, aki egyre csak ott keringélt mellettük, s még mindig nem talált sem ülőhelyet, sem egy fogast a hátizsákjának, látták, hogy König is észreveszi ugyanazt, amit ők, és arca egy pillanatra megváltozik, elsötétül. Zsuzsanna és Kalmár feje összehajolt az 5. osztály munkaterve fölött, Kalmár diktálta, Zsuzsanna módosította a munkabeosztást. A két arc olyan közel volt egymáshoz, hogy érezniük kellett egymás leheletét. König elfordult. Végre lelt egy szabad fogast. Rápakolt. Ez szebb volt minden szépségnél, és izgalmasabb minden izgalomnál. König! A figura! Hát nem megrándul az ajka, mihelyt meglátja, hogy Kalmár és Zsuzsanna összehajol? Lehet, hogy reménytelenül szerelmes? Lehet, hogy féltékeny? Szabad énekelni? Kérdezte elragadtatva Nacák, és Kalmár előre futtatta Bánkit, hogy engedélyt kérjen az éneklésre az igazgatótól. Mikor Bánki visszatért a kedvező válasszal, Kis Mari megkérdezte Zsuzsannától, mi a nótája. A prefekta habozott. Mint aki nem tudja hirtelen eldönteni, szabad-e egyáltalán, hogy nótája legyen. Aztán azt felelte, ő voltaképpen a virágénekeket szereti, és akkor az 5. elkezdte fújni a sejhaj gyöngyvirágot, úgy, hogy az énektanár átjött egy másik fülkéből, és majdnem, hogy mosolygott, mert a szerelem és az ifjúság és az öröm szebben és gazdagabban áradt a friss torkokból, mint bármi vezénylésre. Zsuzsanna lehúnyta a szemét, úgy hallgatta. Kalmár meg hirtelen felállt, és távolabb húzódott a prefektától, mintha nem tudna elviselni, hogy olyan közelülnek egymáshoz. König kibontotta a hátizsákját, elővette az ételes csomagját, azt nézegette. Az igazgató is átjött hallgatni, hogy dalol az 5., és mikor Königre pillantott, megcsóválta a fejét. Mindenki tudta, miért, hogy azt akarja jelezni, ez már igazán illetlenség, hiszen kihirdették induláskor, hogy senki ebédig nem nyúlhat ennivalóhoz. Kolbászba temeti a bánatát, suttogta Torma. Akkor meg nevetni kezdtek fuldokolva, egymásnak esve a kacagástól, úgyhogy Zsuzsanna szeme tüstén felpattant. Az igazgató meg, aki látta, hogy Torma valamilyen megjegyzése eredményezte ezt a szokatlan derűt, Tormát ott a vonaton sarokba állította a következő megállóig. Aztán kifeketén lett az ajtón. A vonat cammogott, de ez is gyönyörű volt, minden gyönyörű. A nap végre áttört a fellegeken, aranylott az őszi táj. A 2. megállónál szálltak le. Rövid gyalogút után érték el a Matula birtokát, amit valami hajdani tanítvány hagyott az intézetre, s aminek a terméséből részint az internátus konyháját látták el, részint az eladott feleslegből befolyt pénzen ingyen neveltek néhány növendéket. Gina tudta, hogy nem játszani jöttek, legalábbis nem csak játszani. A nap első felében komolyan dolgozni fognak. Ismerte már Torma Gedeon nevelési elveit, hogy hiába eleven a szellem, ha a test lusta. Megszokta, hogy az igazgató időnként alaposan kifárasztja őket a tanulás mellett másfajta tevékenységgel is, mert a Matula azt kívánja, idejébe tanulják meg megbecsülni a fizikai munkát. Mire megérkeztek, a nagyobbak, akik már részt vettek itt a szüreten, vagy hasonló őszi begyűjtésen, mind tudták, mi a tennivalójuk. Csak az elsősöket kellett eligazítani. Nem volt sem szaladgálás, sem nyugtalankodás, voltak éppen hangosabb szó sem. Az osztályok beosztása, munkarendje, még a birtok kis térképe is, amelyen előre megjelölték, melyik csoport, mit, hol végez majd, ott volt az osztályfőnökök és a prefekták kezében. Az épületben, ahol az egykori tulajdonos tanítvány helyett, most az intézet gazdasági igazgatója élt a családjával, mindenki kirakatta holmiát a kijelölt helyen, és munkához öltözött. Trúd Gertrúd a raktárból zsákokat, ládákat, kosarakat, létrákat, meg egy pár puttonyt adott ki a csoport vezetőinek, s közölte, mi az összesített munkarend. A két alsó osztály kivételével a csoportok óránként váltják egymást a különféle munkákban. Egyik órában almát szednek, krumplit és zöldséget hordanak fel a pincéből és a vermekből, a másikban megrakják a zsákokat, kosarakat a már osztályozott teherrel, és elviszik a szekerekig. A kicsik futárszolgálatot teljesítenek, s a vezetőség mellé vannak beosztva, akik a présházból irányítják a munkát. Mint valami szertartás főpapja, maga az igazgató bontotta meg az első vermet, és adogatta fel vagy egy negyed óráig a zöldséget segítő párjának, Aradinak, aztán a krumpliszedőknek segített, megmutatta a szortírozó csoportnak is, hogy osztályozzák a termést. A három kupac közül a legszebbik a frontra megy, a középső a Matula konyhájára, a harmadik, az átlagos, az árvaházé. A birtok nem volt akkora, hogy ne lehetett volna belátni, inkább ügyetlenül feküdt, két tagban, mert kettészelte a magas vasúti töltés, és bár azon a mellékvonalon nemigen volt forgalom, mégiscsak kényelmetlen volt átkelni füles kosarat vagy puttony cipelve azoknak, akik a mázsáló helytől távol, a sínek túlsó felén dolgoztak, a kései termést hozó leszedetlen almafáknál, meg a mogyorósban, mint az ötödik meg a hatodik osztály. A kicsiknek a sineken át még üzenettel se volt szabad áthaladniuk. A vezetőség utasítását helyettük valamelyik prefekta vagy tanár vitte meg a töltésen túlra. Az ötödikesek gyorsan élvezettel szorgoskodtak az almafák közt, bár a létracipelése kijelöltek, beleizzadtak, míg áteviszkéltek a töltésen. A hálós rúddal hadonászó almaszedők minduntalan lepillantottak a létráról, figyelje őket Kalmár. Gina nem szedett, szortírozott, élvezettel szívta be az alma illatot, s maga is mulatott magán, milyen komolyan mérlegeli, melyik gyümölcs milyen kupacba kerüljön. A töltésen a tanárok váltották egymást. Az ügyeletes körbefigyelt a vasúti pályán, hogy azonnal megállítsa a közlekedést, ha valahonnan feltűnik egy szerelvény. Nem volt nagy forgalom. Egyszer egy tehervonat szammogott át, egyszer meg egy katonavonat. Ekkor még állt is a munka. A katonák, akik eddig énekeltek, mind elnémultak egy pillanatra, mikor észrevették a Matulát. Minden arc a földeken dolgozó iskolások felé fordult. Nézték a frontra menők a lányokat, meg a gyümölcsfákat. Ez is azok közé a dolgok közé tartozott, amelyek csak később kaptak értelmet Gina emlékeiben. Az a sok elnémuló, rájuk meredő katona. A kislány csak később fogta fel, hogy azok, akik az országhatáron túlra utaztak, mind a saját gyerekeikre, vagy családjukra gondoltak, mikor a matulások felbukkantak előttük. A maguk tenyérnyi földjére, kertjére, a természet nagy rendjére, amely meghozza ősszel a termést, s amely törvényeinek ősidők óta engedelmeskedik az ember. Most is azt tenné, ha éppen nem ölni, vagy meghalni, vinni a vonat. A sínon akkor éppen Hajdu állt, lelépett a töltés szélére, és tüstént éneket vezényelt. Az ötödikesek meg a távolabb dolgozó hatodikosok rá is kezdték, hogy szép országunk védelmére indul a sereg, s integettek a katonáknak. Azok meg visszaintegettek, s újra dalba fogtak maguk is. Gina nem énekelt, csak bámult a vonat után. Apjára gondolt, meg a magyar fájdalom szobrán arra a múltkori feliratra, a plakátra, amelyet nem is olyan régen a pályaudvaron látott. Csak állt, míg Zsuzsanna meg nem szólította, mire vár voltak éppen. Vajon sejti-e ez a Zsuzsanna, hogy aki naponta az életét kockáztatja árkodon, hogy megmondja az embereknek, mi az igazság, meg akarja menteni ezeket a hadba vonulókat is? Tűnődött a kislány. Hát azt, hogy van ebben az országban egy apa, aki elküldte maga mellől a gyermekét, hogy aggodalom nélkül dolgozhasson ugyanezért. Zsuzsanna újra rászólt, nem hallja-e, amit mondott. Letelt a szortírozás ideje a számára, menjen a kosarakhoz, most szállítani fog. A következő óra vége felé cipekedés közben történt az a valami, amit egyikük se felejtett el soha, nem csak azok, akiket közvetlenül érintett az esemény. Zsuzsanna, Kalmár, az igazgató vagy König, de senki, aki látta. Az ötödik osztály már elég fáradt volt, óriási fűzfakosarakban hordták át a leszedett és már osztályzott almát a síneken a présházhoz. A töltésen ezúttal König volt az ügyeletes, Zsuzsanna és Kalmár az osztályjal együtt dolgozott. König az egyik talpán cserélgette a lábát, Két kézzel szorította a sapkáját, mert fújni kezdett a szél. Gina inkább tudta, mint látta, hogy ott van, mert Zsuzsannát és Kalmárt figyelte. Kalmár beszélt valamit, ami nem tetszhetett Zsuzsannának, mert a prefekta egyszer csak megállt, hátra kiáltott Cillernek, jöjjön segíteni az osztályfőnök úrnak, s leeresztette a kosarat a földre. A legszebb almák kupacához lépett, aztán Olát értefuttatta egy puttonyért, s azt kiáltotta Kalmárnak, folytassa csak helyette Cillerrel a hordást. Most jut eszébe, hogy összeválogott egy puttonyra valót a püspök úrnak is. Nem akarja tovább hallgatni, amit mondott neki. Érezte meg Gina. Vajon miről volt szó? Az átszellemült Ciller elkezdett lépkedni Kalmár mellett, akinek az arca gyanúsan kifejezéstelenné vált. Zsuzsanna meg sebesen rakni kezdte a puttonyát. Zsuzsanna mindig szép volt, de talán soha ennyire, mint akkor, mikor alakja beleilleszkedett a tájba, és valami ősi, egyszerű emberi tevékenységben szorgoskodott. Tetejéig rakta a puttonyát, vérpiros almák mosolyogtak a hátáról, ahogy Kismari meg Torma belesegítette két karját a puttony szíjaiba. Kalmár és Ciller már régen átértek a töltésen, mire Zsuzsanna elindult a terhével. Gina Bánkival együtt pár lépéssel mögötte cipelte a maguk óriási kosarát. Zsuzsanna szaporázta a lépést, most jutott fel a sínekhez. Most ért oda König közelébe a puttonyával. König álmos tekintete a prefekta felé fordult, s egyszerre látta meg az osztályjal, mint akad meg a diakonissa hosszú szoknyája a sínek közt egy kiálló vasdarabban, mint véti el miatta a lépést, mint rándul meg a hátán, és mint rántja le őt magával a puttony. König válla megrezdült, a keze is, mintha súrolta volna tudatát a gondolat. Ha utána kapna, tán fenntarthatná, még visszanyeri az egyensúlyát, de csak bámult gyámoltalanul. Zsuzsanna hát lebukott a sínek között, s az ötödik osztály rémült szeme előtt le is csúszott a magas töltésről azon a túlsó oldalon, amelyet az almafák alól nem is lehetett belátni. Gina utóbb eszmélt rá, hogy már annyira matulás lett, hogy nem is sikoltott. Egyébként nem sikoltott senki. Egyetlen másodperc alatt oly sokat kellett befogadni a szemeknek, amint Zsuzsanna eltűnik előlük, ahogy az egész ötödik ledobja a kosarait, és a töltés felé rohan, König arcát, amely előbb vérpiros lett, aztán sápadt, a mozdulatot, amelyel majdnem a prefekta után ugrott, de csak majdnem, mert aztán meggondolta magát, és csupán odalépett a töltés szélére, és onnan nézett a diakonissa után rémülten és érdeklődve. Valami hang is hallatszott a túlsó oldalról, egy szó, amely mellől az indulat lekoptatta a testvér szót. Kalmár, aki már régen átért Cillerrel, azt kiáltotta, Zsuzsanna! König csak bámult. Nézte azt, amit az ötödikesek a töltés aján nem láthattak. És akkor hirtelen feltűnt mögötte egy vonat. Ha az ötödik osztály el nem kezd üvölteni, amilyen elmélyülten nézett Zsuzsanna után, még megvárja, míg elüti. König végre feleszmélt. Hátra nézett, kiáltott egyet ilyettében, aztán lekecmergett a sínek közül. Akkor már ott állt az ötödik osztály mellett Gigus tanárnő, aki túl az almafákon a mogyorós sövény maradék termését takarította be tűzacskókba a hatodikosok egy részével, s azon a matulás hangon, amelyen sose volt szabad se rémületnek, se szenvedélynek érződnie, s ami ellen a fülük hallatára most ketten is vétkeztek, Kalmár szerelemből és König gyávaságból. Azt mondta, azonnal folytassák a munkát, s mihelyt a vonat áthaladt, Vitai induljon a túlsó oldalra, és hozzon hírt az osztálynak, mi történt a testvérrel. Nyilván semmi, vagy ha igen, ott van már mellette az orvosnő, meg a két tanár úr a mentőládával. És Zsuzsanna testvér volna az, akit legjobban feldúlna, ha tudná, hogy zavart csinált. A vonat elpöfögött. A vonatvezető féltesttel kidőlt a mozdony ablakán, és öklével fenyegetett lefelé. Nyilván Könignek üzent ilyen szeretettel, aki ott táncolt előtte az imént. Mihelyt a pálya szabaddá vált, Gina felfutott a töltésre, s megállt azon a helyen, ahol eddig Kőnig örködött, s ahonnan belátta az egész terepet. A töltés túlsó oldalán a földön ott piroslottak a püspöknek válogatott almák. A prefekta puttonyát levették, Zsuzsanna Kalmár térdén feküdt, az orvosnő a csuklóját fogta, Kőnig egy kicsit távolabb állt, a mentőláda mellett onnan figyelte őket. Az igazgatón kívül nem is volt ott más nevelő. Lem folyt a munka, a 7. és a 8. osztály krumplit mázsát hang nélkül, mintha nem látott volna semmit. Az orvosnő vattát mártott valami folyadékba, Zsuzsanna orra alá tartotta. A prefekta homlokán pici vércsík vöröslött. Zsuzsanna kinyitotta a szemét, s mint ahogy mindent olyan zsuzsannásan csinált, magához is kicsit mereven, fegyelmezetten tért. Nem sóhajtott, és nem is kérdezett semmit. Zsuzsanna, mondta Kalmár, nincs semmi baja? Fel tud kelni? A szavak nem lehettek volna kollégiálisabbak, egyszerűbbek, hanem a hang. A prefekta most vette észre, hol fekszik. Kicsit nehézkesen, de felült. Nem felelt Kalmárnak, mintha nem is hallotta volna, mit kérdezett. Karját próbálgatta, hajlott. Aztán óvatosan megpróbált lábra állni. Az orvosnő segített neki. Lépett egyet, kettőt, aztán azt mondta, jól van. Már folytathatja is a munkát. A homlokán érezhetett valamit, mert odakapott. S mikor megnézte az ujjait, csodálkozva látta, hogy pirosak. Mindjárt rendbe hozom, mondta az orvosnő. Megkorzsolta valami kőben. Nem történt semmi baja szerencsére, de azért csak pihenjen egy kicsit. Civilben kellett volna dolgozni, rövidebb ruhában. Kőnig tanár úr, maga az egyetlen, akinek viszonylag tiszta a keze, segítsen egy kicsit, míg ellátom a testvért. Kőnig szégyenkezve azt dünnyögte, sajnos nem bírja látni a vért. Kalmár felragadta a mentődobozt, és sajátságosan gyűlölködővé vált hangján felhallatszott a töltésen bámuló kislányig, azaz istentelen szöveg, aminek egyetlen szavát sem lett volna szabad kimondani a matulában. Ha nem vagy ilyen Isten gyámoltalanja, elkaphattad volna. Erigy innen! Vitai helyére megy, mondta az igazgató. Gina hátrált, de távoztában még látta elpirulni Zsuzsannát és Kőniget, akit ilyen öregnek és megtörtnek nem érzékelt még soha, elfordulni és visszabaktatni őrhelyére a sínekhez. Azt is, milyen indulatosan suttog valamit Kalmár fülébe az igazgató. Az orvosnő meg hogy vezeti távolabbra a prefektát, azonnal részesévé válva annak a csodálatos játéknak, amelyben a matula mindig mester volt, hogy nem is történt semmi, vagy ha igen, akkor nem úgy, és csúnya szavak és rút indulatok, és nem az iskola világába illő kijelentések részint nincsenek, részint dehogy is hangoztak el a tantestület tagjai között. A kislány visszament az osztályhoz, jelentette, Zsuzsanna jól van. Folytatták a munkát. Kőnig nem sokára végképp eltűnt a töltésről. Maga az igazgató állt a helyére. Aztán Kalmár is visszatért merev arccal, és Ziller, aki változatlanul a párja maradt a diakonissa helyett, alig bírta követni, Kalmár egész idegessége benne volt a mozgásában. Zsuzsannát csak ebédnél látták újra, mire a munka befejeződött. A homlokán tapasz volt, de úgy mozgott, olyan kecsesen, mintha nem is érte volna baleset. Kőnig elhúzódott tőlük, egyedül ült. Ezúttal az igazgató se szólította maga mellé. Gina azt érezte, erre az emberre nem érdemes indulatokat pazarolni. Gyűlölni. Kőniget? Ugyan. Meg se kell látni. Kalmár sem ült Zsuzsanna mellé, hanem közibük telepedett, és Gina ismerte már a matulát annyira, hogy tudja, azok után, hogy a térdére vette Zsuzsannát, és ráüvöltött miatta a kollégájára, most aztán vigyáznia kell minden mozdulatára, minden lépésére. Ebéd után, mikor kipihenték magukat, és már csak a labdázás meg a játék volt hátra, Zsuzsanna velük játszott. Igaz, hogy nem futott, mert azt mondta, érzi egy kissé a lábát, de a társas játékban részt vett, és nagyokat nevetett, mikor különösen mulatságos volt a haragszom rád. Königg egyik osztályjal se játszott, egy időre teljesen el is tűnt. Csak mikor hazafelé mentek, a vonaton került elő megint, de ott is messzire elhúzódott az ötödikesektől. Az osztályok most mind egyazon dalt énekelték, fáradtak és boldogok voltak, és tele az orruk az őszi föld meg az alma illatával. Zsuzsanna egyszer csak felállt, mint aki akarna menni ellenőrizni valamit, és Kismari és Gina már osontak is utána megnézni, hová megy, nem Kalmárt keresi-e meg. Kalmárt az igazgató a visszafelé úton magához rendelte, kettesben ültek egy külön kupéban. Nyilván most magyarázza meg neki, következtette Szabó, amit egyébként tormának szokott, hogy mi a tisztesség, az illem és a jó modor. Zsuzsanna Königet kereste. Gina nem látta őket, mert König a peronon állhatott, és Zsuzsanna odament utána, a mosdó kiugró fala eltakarta őket a két kislány elől. De a hangjuk elhallatszott hozzájuk, mert a fülkében éppen a kijelölt ének végére jutottak az osztályok, és a futár még nem ért el az ötödikhez a hajdu üzenetével, hogy mi is legyen az új dal. König tanár úr, mondta Zsuzsanna, nem jön be hozzánk? Van üres hely. Köszönöm, felelte König, itt jobb a levegő. Ebédelt maga egyáltalán? Kérdezte Zsuzsanna. Nyilván, mondta König, szeretek enni. Én mégis örülnék, ha bejönne. Isten beszámítja, mondta König. Maga igazán még matulás méreteken felül is jó. Zsuzsanna nem szólt többet, visszaindult a fülkébe. Gina és Mari két lépéssel értek vissza hamarabb nála. Elképesztő élmény volt, hogy König ma még szemtelen is, bár lehet, hogy a mai dicső helytállásának következményein kérődzik búvában, mert ha voltak valaha reményei, akkor is leszerepelt volna örökre Zsuzsanna előtt, ha nem volna a rivális a Kalmár. Mikor Zsuzsanna megint elfoglalta a helyét, bár ez igazán életveszélyes volt, kikéreckedtek tőle, hogy kezet szeretnének mosni, és a két kislány átszökött az igazgató vagonjába. Egy csepp résen átlátták a beszélgetőket. Torma Gedeon gyászfekete arccal magyarázott valamit. Szent György meg merev volt, majdnem katonás, és megdicsőült is, mint a mártírok, míg Torma gyötörte. Micsoda esküvőjük lesz ezeknek, suttogta elragadtatva Kismari. Őrült szerencse, hogy a diakonisszáknak szabad férjhez menniük.